Folytatjuk akkor Székely Zsolt közgazdásszal, ott hagytuk abba, mielőtt a vonal megszakadt, hogy egyrészt dubai cégben, másrészt egy indiai kis cégbe telepítették át a hajóikat az oroszok, és úgy visznek a szankciókat kikerülve kőolajat a világ majd mindegyik országába, és hát véletlenül át is csomagolják úgymond ezeket a termékeket. Mit jelent ez az átcsomagolás?
Ez az átcsomagolós technika, ez még a venezuelai embargó idején vagy idejére datálható. Ott ennek a lényege az, hogy az olaj, a nyers olaj, vagy az olajtermék a kikötőt ismeretlen félállomású okmányokkal hagyja el. Aztán a nyílt vizen más eredetű nyers olajokkal, vagy más eredetű olajokkal összekeverve elveszíti venezuelai, illetve az esetben az orosz jellegét. És ez már tavaly is megjelent két új olajkoktél, az egyik ez a Latvian blend, meg a Türkmenisztán blend, és mind a kettőnek ez volt a lényege, hogy valahol a nyílt tengeren, ahol senkinek sincs vigyázó szeme, ott átfejtették más tartályhajókba, illetve összekeverték más tartályhajókban lévő egyéb eredeti olajokkal, és innentől kezdve ez már nem számított orosz olajnak, hiszen ez már csak lepapírozás kérdése volt. Ez a gyakorlat jelenleg is zajlik.
Ez egy dolog egyébként, hogy ezt így meg tudják ők oldani, de ez a finomítókra nézve nem veszélyes, mert emlékeim szerint azért nagyon nem mindegy, hogy milyen típusú olajat hogyan kezelnek a finomítók. Ez nem jelenthet számukra gondot?
Szerintem nem. Többször elhangzott, hogy a magyarországi finomítói kapacitás az nagyon erőteljesen az orosz típusú, urál típusú nyersolajra van ráállva, hiszen a megfelelő vagy a bizonyos összetételek alapján a finomítói kapacitás is így lett méretezve. De valószínű, hogy ezeknek az olajaknak a különböző nyersolajak keverése nem okozhat nagyobb problémát, legalábbis bizonyára olyan kőolaj finomítókba szállítják majd ezeket, ahol ez nem fog gondot jelenteni.
Hát, ha meg okozott volna, akkor gondolom ez már kiderült volna azért az elmúlt időszakban. Van szerinted arra bármiféle esély, hogy olyan szankciót lép meg az Európai Unió, ami vonatkozik majd ennek a kiskapunak a betömésére, vagy legalábbis megpróbálkoznak ezzel?
Hát ez nem egy kiskapu, ez akkor egy óriási kapu. Hát szerintem ez a kapu nagyobb, mint maga a ház. De azt ne felejtsük el, hogy a nyílt tenger az a világ legnagyobb részét jelenti, meg legalábbis fizikailag, az pedig elvileg senkihez sem tartozik. Tehát ami ott történik, most akár ezek a olajtermékek átcsomagolásáról beszélek, akár arról, hogy az egész tengeri szállítmányozó, illetve szállítási iparnak van egy nagyon, nagyon hosszú évekre visszatekintő gyakorlata, ezek a technikák, vagy ezek a kialakult gyakorlat nem teszi lehetővé azt, hogy ilyen módon szankcionálják, vagy ilyen módon bárkit is korlátozás alá vonjanak, és tényleg visszautalok Venezuelára, már akkor sem működött ez a dolog. Tehát Venezuela is tudott vízen exportálni kőolajat, hiszen valahol a nyílt tengeren, nem messze a Venezuela partjaitól, vagy lehet, hogy sokkal messzebb, de elveszítette a venezuelai jellegét, és onnantól kezdve az már nem számított annak az olajnak. Ez már megtörtént, azt sem lehetett megoldani, pedig Oroszországhoz képest Venezuela egy jóval jelentéktelenebb ország most a szónak nem rossz értelmében.
Mi lehet szerinted egyébként a nem tudom, feloldása vagy megoldása ennek, mert gondolom én az Unió nem akar szankciókon enyhíteni, amíg tart a háború, viszont valahogy szeretnék ezt a dolgot megfogni. Maximum azzal lehet, hogy más országokkal is megállapodásokat kötnek, már persze, ha vállalják ezeket a megállapodásokat, azok az országok?
De más országok ezt nem fogják vállalni. Ugye az orosz olajexport jelentős része valamilyen módon az Európai Unióba érkezett, illetve érkezik. Megjelentek az új országok, amelyek bizonyos szempontból nem új országok, csak az orosz olajexport szempontjából új országok, ez mondjuk India, Törökország, vagy Kína. És ez korábban szaudarábiai vagy afrikai eredetű kőolajat vásároltak, tehát most odaexportál Oroszország. Oroszországot nem érinti jelenleg hátrányosan. Ha hátrányosan érinti, akkor inkább csak technikai típusú hátrányokról beszélhetünk. Tehát ez a szankciós csomag tényleg nagyon jó példázza, hogy gyakorlatilag nem, hogy ellehetetleníteni az orosz kőolaj exportot, de még valójában meg sem nehezíti, inkább csak egy kicsit bonyolultabbá vagy kiszínomultabbá teszi az egész dolgot. Tehát nem lehet, mint az előbb az elején említettem, egy szankciós csomag, egy általánosan elfogadott a világ minden táján használt energiahordozóra csak akkor lehet eredményes, és csak akkor lehet hatékony és hatásos, hogyha a világ összes szereplője részét képezi ennek a megállapodásnak. Hát nem, hogy az összes szereplőről nem beszélünk, hanem azt kell mondanom, a világnak több, mint a fele. Ha csak Kínát és Indiát említjük, két nagyobb országot kiemelünk, már azt mondjuk, hogy a világ fele nem támogatja.
Csak röviden még, ha más nem, legalább árazásban kénytelenek kompromisszumot kötni az oroszok? Tehát gondolom, hogy jóval olcsóbban adják, mint a világpiaci ár.
Igen, abban egészen biztosak lehetünk. Tehát sem India, sem pedig Kína nem a orosz kőolaj két szép szemlére vásárolja az orosz kőolajat, hanem azért, mert jelentősen olcsóbban ezt 20-30%-ra teszik. Mert nyilván erről nincs pontos és megbízható statisztikai adatunk, de egy biztos, hogy a világpiaci ár alatt vásárolják ezeket az olajtermékeket. Az más kérdés, hogy ezzel a szankciós politikával ugye korábban maga az EU verte fel az olajárát, tehát ugye ez a 20-30%-kal alacsony a világpiaci ár, az valójában korábbi árhoz képest lényegesen magasabb árbevételt jelentett az orosz állami költségvetésnek, ami ellen éppen egyébként ez a szankció ki lett találva.
Székely Zsolt közgazdászt hallották, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
Én is köszönöm.